Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, ahogy megszokhatták, dr. Téglás Péter, köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok!
Egy hatalmas, lélegzetű és rendkívül sikeres műről fogsz ma mesélni, úgyhogy el is döntöttük, hogy nem fog beleférni egy adásba, úgyhogy hallgatóink figyeljenek, hiszen ma elkezdjük, és jövő héten fogjuk folytatni ezt a művet. No, mi ez a mű, ami elég testes mennyiségileg itt látom az asztalon ezt a csodálatos könyvet?
Hát előre bocsátom, hogy tényleg egy fantasztikus könyvről van szó, minden ízében fantasztikus és különleges. Nino Haratisvili a 8. élet alcím Brilkának. Brilka az, akinek ajánlja a könyvet. Nino Haratisvili grúz, aki kitelepült Németországba, jó okból települt Németországba, fantasztikus tehetsége folytán tökéletesen megtanult németül, olyannyira, hogy ezt a hatalmas művet német nyelven írta meg. És ez a 8. élet című könyv, amely 2014-ben jelent meg, ismétlem német nyelven, azóta nemzetközi bestseller lett, 1,2 millió példányban jelent meg a világ különböző országaiban, nagyon sokféle díjat kapott, és hát tulajdonképpen a menetelése és a sikersorozat még mindig nem ért véget, mert annyira lenyűgöző, és úgy gondolom, hogy egész Európa összes nemzetének szóló, és összes nemzetének tanulságokat tartalmazó könyv, hogy a rezümé megemlíti, hogy készül egy többrészes filmsorozat, és hát nagyon remélem, hogy ez majd el is készül, és még inkább remélem, hogy meg tudjuk nézni. Aztán végképp nagyon remélem, hogy ismertetni is fogjuk, vagy fölhívjuk a hallgatók figyelmét erre a filmre. Minden adottsága megvan ennek a könyvnek, ennek a történetnek ahhoz, hogy a filmen is megállja a helyét. A 8. élet műfaját illetően egy családregény, és hogyha elvégzek egy számvetést a 2023-as könyvélményeimről, amelynek egy részét volt alkalmam a Halas Rádió hallgatóival is megosztani, akkor azt mondanám, hogy Holtversenyben áll Isabel Allende Kísértett ház című szintén családregényével. Eldöntésre vár, hogy melyik az, amely nagyobb revelációval, nagyobb élménnyel szolgálta az olvasónak is személyesen nekem. Van egy rendkívül színvonalas ismertető, az úgynevezett rezümé a könyvben, és én úgy gondolom, hogy ennél méltóbb szavakkal és tömörebben nem is tudnám jellemezni általában a könyvet, úgyhogy kérek engedelmet, és akkor én ezt felolvastam. Az életben maradásért, a boldogságért és a szerelemért küzdenek egy grúz családtagjai a polgárháború, a forradalom, világháborúk és önkény uralmi terror alakította orosz, grúz és szovjet 20. századi történelem viharaiban, ahol egymásba kapaszkodva, hol messze elszakítva és eltaszítva egymástól. A rendkívüli tragédiák és a rettegés évszázadaiban, Tbilisziben, Szentpéterváron, Moszkvában, Londonban, Berlinben és Bécsben a csokoládégyáros ükapa titkos receptje alapján sorsfordító, forró csokoládék készülnek, abban a reményben, hogy megváltoztassák mind a történelem, mind az egyéni sorsok menetét, beteljesítve az álmokat. Hát ez egy nagyon szép ismertető, és hát ugye az utolsó mondat, nem olvasom végig, azt írja, hogy az az évezred forduló háború és békéje.
Nekem hirtelen a Napfényézet című film jutott eszembe, szintén egy családregény.
Teljesen jogosan. Tehát a cselekmény szövés, azok a féle konfliktusok, amelyek fölmerülnek, azok a féle tragédiák, amelyek fölmerülnek, azok valóban nagyon-nagyon sok rokonságot mutatnak a Napfényíze című Szabó István rendezte filmmel. Arról van szó, hogy hát ugye a csokoládé gyáros nagyapa tulajdonképpen a 19. század, 20. század fordulóján él, Grúziában, ugye Grúziáról tudnunk kell, hogy a Fekete-tenger partján a Kaukázusnak egyik gyönyörű szép országa. Nagyon sok nemzetiség él, néha ez egy áldás, néha pedig átok, mert tudják segíteni egymást, de aztán egymás torkának is ugranak. Ez egyébként nem is olyan nagyon régen történt, gondolunk az Abház problémára. Gyönyörű szép ország, fantasztikus hagyományokkal, óriási, régmúltba nyúló kultúrával, és hát azzal az Isten csapásával, hogy Oroszországnak a szomszédja ez az ország, és hát mindenki, aki Oroszországnak szomszédja, az ezt a szomszédságot történelme során többször és nagyon véresen megélte. Grúzia egyébként maga a könyv röviden foglalkozik vele, a 19. század elején került Oroszországhoz. 1918-ban az első világháború végén fölszabadult, és egészen 1922-ig élhette a saját életét, amikor hát az oroszok újra elfoglalták, és rájuk kényszerítették azt a szörnyűséges bolsevizmust. Természetesen a mi főhősünk, aki egy kitűnő cukrász, tényleg egy köznapi ember, egy kitűnő cukrász, aki persze ebben a szakmában, főleg az ottani körülményekhez képest rendkívüli módon meggazdagodott. Egy grúz városkában él, ami a Fekete-tenger partján áll, tehát nem Tbilisziben, a fővárosban, a Fekete-tenger partján, és az az ambíciója van, hogy az építkezések serkentésével, a kultúra fejlesztésével, és úgy általában az emberek nevelésével ebbe a gyönyörű szép Fekete-tenger parti kisvároskából a Kaukázus Nizzáját fogja csinálni. Hát ezt aztán a bolsevizmus tökéletesen megakadályozza, tőle is mindent elvesznek, és hát az egyik legszörnyűbb dolog az, hogy a saját gyára, amely olyan csokoládékat és olyan fantasztikus tortákat csinál, amely messze földön híres, ennek a gyárnak igazgató helyettesévé teszik. Hát valami subrancot oda tesznek az élére, és hát a színvonal pusztul, és ő tulajdonképpen egy dolgot tud megmenteni. Az a féle csokoládé, amely végigvonul ezen a hatalmas történeten. Ez a csokoládé elmondhatatlanul finom, és mindenki, aki megkóstolja, azonnal rabjává válik.
Innen fogjuk folytatni ezt a nagy lélegzetű és rendkívül sikeres regény ismertetést dr. Téglás Péterrel. Folytatjuk hamarosan.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téglás Péter egy bestsellert ajánl nekünk, amely 2014-ben jelent meg, a 8. élet címmel, egy grúz írónő rendkívül sikeres és rendkívül színvonalas regényéről hallunk ismertetőt. Folytass, kérlek.
Most még mindig általánosságban, ugye fölhasználtam a libri.hu megjelent összefoglalót, rezümét a könyv tartalmáról és értékeiről. A borítón viszont olvasható egy olyan mondat, amely a következőképpen szól: felejthetetlen szerelmes levél Grúziához és a Kaukázushoz. Na most nem akarok ünneprontó lenni, de aki ezt írta, az vagy nem olvasta a regényt, vagy félreértette. Tudnilik nincs szerelmes levél Grúziához és Kaukázushoz, az író hihetetlenül kritikus. Grúziával, a grúz mentalitással és a saját családjával szemben is. Tehát szerelmes levelet én Grúziához ebben a könyvben nem találtam. Annyira sűrű szövésű a regény, hogy tulajdonképpen az volna az igaz ismertető, hogy azt a 960 valahány oldalt fölolvasnám, ami hát persze nyilvánvalóan lehetetlen. Éppen ezért kicsit úgy érzem, hogy az egyes sorsok kiválogatása ezt a sűrű szövést némileg megbontja, és talán nem is teszi teljesen érthetővé, de talán arra fogja sarkalni a hallgatókat, hogy tényleg a kezükbe vegyék és elolvassák. Van a kritikának, az internetes felületen hivatkozom is egy nagyon-nagyon színvonalas kritikára, ami még tetejében szellemes is, mert valamilyen összefüggésben használja a könnyű szót a regénnyel kapcsolatban, amit azonnal módosít is, hogy ez a könyv, és hát csak nagyon sajnálom, könnyű, hogy nem látják a hallgatók, minden csak nem könnyű, mert tényleg kezünkben tartani is nehéz. Ezt azért tartottam szükségesnek hangsúlyozni, hogy önkényesen választok ki a 4 generációból személyeket, mindig sorsa rendkívül érdekes, akinek a sors nagyon-nagyon jellemzőnek és átfogónak tartom. Hadd tegyem hozzá, hogy a cukrász nagyapa leánya Anasztázia, aki Stasia néven szerepel a regénybe, ő az, aki szinte mindenki túlél, 99 éves korában hal meg. Maga a regény egyébként 2006-ban fejeződik be. Tehát átfogja a 20. századot, sőt azon túl is lép. és meglátjuk azt a Grúziát is, amely ismét önálló lett, és hát önállóságában mekkora káoszon és tragédiákon kellett keresztül esnie. Na most még mielőtt tényleg hozzákezdenék az egyes sorsok elemzéséhez, nagyon fontos, a hitelességünk szempontjából is fontos, hogy végig grúzokról és Grúziáról beszélünk. De Grúzia hivatalosan kérte nemzetközi kapcsolataiban is, hogy Georgiának, illetve georgiai embereknek hívjuk az ő nemzetüket. Tudnélik, ő szerintük a Grúziának van egy mögöttes tartalma, egy orosz gúnyolódás. Ez annyira komoly volt a 90-es években, hogy a magyar külképviseleteket is kérték erre a változtatásra. A külügyminisztérium kérte a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását, akik viszont úgy foglaltak állást, hogy a Grúziának és a grúzoknak semmiféle mögöttes és főleg nem sértő tartalma nincsen. Tehát Magyarországon természetesen a kérésnek eleget tesznek, és bizonyára így van a grúz nagykövetségre, hogy Georgia, de mi az irodalmi művek olvasásakor és az egymás közötti kommunikációban is nyugodtan használhatjuk a grúz megnevezést. Ezt fontosnak tartottam hangsúlyozni.
Esetleg azt megtudhatjuk, hogy miért vélik úgy Grúzia, hogy ez egy gúnyos orosz ragadványnév, mondhatni?
Hát a nacionalizmus az azért valamennyi önket megfertőz, és ahogy haladunk keletre, ez egyre kisszerűbb és egyre gyűlölködőbb. Tehát valóban az oroszok nagyon sok sérelmet okoztak a grúzoknak, azzal együtt egyébként, hogy az egyik kedvenc országok és nemzetük volt még a Szovjetunió idején is, mert hát onnan jöttek a csodálatos borok, a különböző konyakok és a csodálatos ételek. Ennek ellenére úgy gondolták, hogy a grúz megnevezés az oroszok gúnyolódási szándékát fejezi ki, vagy lekicsinylő szándékát fejezi ki, de valóban a Magyar Tudományos Akadémia kutatásai szerint is ez lényegében a perzsáktól származó megnevezés, és a 19. században grúzok maguk is grúzoknak hívták magukat, ez csak egy későbbi megnevezés, a Georgia, és akkor nem beszélve arról, hogy Georgia állam, az pedig az Egyesült Államokban, és ha leírjuk, minden teljesen azonos, mint a...
Igen, megtévesztő.
Mind a kettő.
Pont a fantasztikus minőség és hát népszerűség indokolja, hogy 2 hétre osztottuk el ennek a regénynek az ismertetését, úgyhogy most még nem fogunk bele a családi sorsok közül, amelyeket kiválasztottál, hanem egy picit mesél nekünk, ugye 1,5 millió példányban kelt el, ugye ő grúz származású, Németországban német nyelven írta 2014-ben ezt a nagyszerű művet. Mi a sorsa a regénynek, hogyan alakult?
Egyre hódít, amennyire meg tudom állapítani az interneten fellelhető kritikák alapján, egyre hódít, egyre többen olvassák, és mint ahogy ezt már említettük, talán készülő filmben van egy több részes filmsorozat is. Még általánosságban magáról a regényről, hogy a szereplők többsége, mármint a fontos szereplők többsége nő. Na most ezeknek a nőknek kivétel nélkül különleges intelligenciájuk és képességeik vannak, de... hogy is fogalmazzak. Mindegyik bolond egy kicsit. Labilis személyiségek harcban állnak önmagukkal, a környezetükkel, és úgy általában mindenkivel.
Hát meg nyilván át is megy, hiszen ugye mondtad, hogy az ezredfordulótól, az első világháború időszakától 2006-ig igen, tart a regény. Hát mekkora változáson ment át a nők sorsa ez idő alatt, akár a szociális elvárások terén?
Óriási változáson ment át, és ezeknél a nőknél, nem mindegyikénél, van egy különleges tulajdonság is, hogy 2 nő a 4 generációból annyira szép, Isten annyira fölruházta a női szépséggel, hogy ez áldás helyett mindkét nő számára nagyon súlyos átokká, nagyon súlyos tragédiává válik. Föltétlen szeretnék majd egyébként mind a kettővel foglalkozni. A többi nő átlagos külsejű, sőt, a környezet megítélése szerint csúnyácska, az egyik túl magas, a másik túl alacsony, de szinte valamennyien rendelkeznek nagyon komoly zenei képességekkel. Különös tekintettel a Kitty nevezetű Jashi, egyébként Jashi a nevük, és az az érdekessége, hogy valamennyien használják a Jashit a nők még akkor is, amikor férhez mennek. Tehát nem hajlandóak a család nevet levetkezni. Különleges matematikai képességeik, és mint említettem, zenei képességeik vannak, és még egyszer mondom, Kitty, aki egy csoda folytán sikerül kiszabadulni ebből a szörnyűséges Szovjetunióból, óriási nemzetközi karriert csinál, azzal együtt, hogy az a bizonyos megállapításom, hogy hát ezek a hölgyek ilyen labilis személyiségek, Kitty magát, a sikert is nagyon nehezen viseli. Az ország felszabadulása után egy másik nő is kikerül, Lana nevezetű, aki egyes szám első személyben beszél, tehát az ő visszaemlékezései szolgálnak alapul ugye a könyvnek. Ő maga is egy nagyon furcsa személyiség. Németországban olyan képességeket csillogtat, mindenek előtt azt, hogy valami rekord idő alatt megtanul németül úgy, hogy alig van akcentusa. Na most teljesen biztos, hogy ez egy önéletrajzi ihletésű motívum, hisz a szerző, aki ezt a hatalmas könyvet megírta, németül írta meg.
Szerintem felcsigáztuk a hallgatókat, hogy jövő héten ugyanekkor ugyanitt velünk fognak tartani, és pont ez lett volna befejező kíváncsiságom, hogy milyen szinten van ennek a valósággal kapcsolat ennek a nagyon mély, sűrű szövésű életrajzi családregénynek, de akkor már válaszoltál is, hogy van tulajdonképpen egy kis valóság alapja, sőt.
Teljesen biztos, hogy van valóság alapja, szinte elkerülhetetlen.
Korrajz mindenképp.
Igen, csak még a kritikákból sem lehet megállapítani egész pontosan, hogy mennyire dolgozta föl a saját családjának a történetét, hogy ebben a család regényben, ebben a család történetben mennyire csak a saját családjának a történései, eseményei, tragédiái és szerencséi szerepelnek, vagy pedig igenis vett máshonnan is mintát, és használta föl a cselekmény szerkezetnél.
Nagyon-nagyon köszönjük. Innen fogjuk folytatni jövő héten. A mű írója és címe:
Nino Haraticsvili, a 8. élet, alcím Brilkának.
Feltétlen tartsanak velünk, ha tehetik, szerezzék be a regényt és kezdjék el olvasni, izgalmasabb lesz talán úgy hallgatni a jövő heti folytatást. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál.